Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Ma folytatjuk havonta jelentkező beszélgetés sorozatunkat Sütő Anna Máriával, akivel ma arról beszélgetünk, hogy a születési körülményeink milyen hatással vannak, lehetnek a személyiségünk alakulására. Ugyanis egyre inkább elterjedtebb a nézet, miszerint a személyiség és a viselkedési sajátosságok megértéséhez a méhen belül történtek és a születéstörténet együttes megértésére van szükség. Fogantatás, magzati lét, születés. A folyamat, amelyen mindannyian átmegyünk, és amelynek talán nem tulajdonítunk nagy jelentőséget. Pedig az első lépések iránya megadja a soron következők irányát is. Vagyis az első tapasztalatok nagyon is fontosak. Mai vendégünk vallja, hogy a személyiségünk a fogantatás pillanatától alakul, és minden történés, ami ér bennünket az anyamében és születés közben, meghatározhat bizonyos viselkedési mintákat. Egy szó mint száz, nem tiszta lappal indítunk. Számos megtapasztalás előzi meg a születés pillanatát. És hogy ez milyen későbbi élethelyzetekben köszönhet vissza ránk, a mai fél órában kiderül. Tartsanak velünk! Sütő Anna Mária dúla is, tehát úgynevezett szakértői rálátása is van erre a témára.
Így van, igen, bár meg kell mondanom, hogy sajnos még nem volt alkalmam részt venni személyesen, tehát személyes tapasztalásom nincs, azért ezt szeretném kihangsúlyozni.
Sütő Anna Máriát hallják.
De tényleg a képzésem megvan hozzá, tehát a tapasztalásom hiányos. Azért anya vagyok.
Egyre többször hallani azt az álláspontot, miszerint már a fogantatás pillanata hatással van a magzat személyiségének alakulására, és minden történés, ami ér bennünket az anyamében, majd a születés közben, ez meghatározhat bizonyos viselkedési mintákat. Mi a véleménye erről?
Így van. Igazából már a 20. század elején kezdtek ezzel foglalkozni. Nem friss dolog ez. Csak talán most kezdtünk el többet beszélni róla, vagy egyre több cikk jelenik meg ugye az interneten, a sajtóban erről. Eszembe jutott, ahogy felvezette, hogy köztudott dolog, hogy a régi Szovjetunióban, ahol rengeteget kutatták az emberi viselkedést, kifejezetten figyeltek arra, hogy amikor a kórházi körülmények között megszületett a gyerek, akkor azt elvegyék az anyától, hiszen ugye az egy nagyon fontos pillanat, amikor megszületik a gyerek, és az anya ölébe veheti, magához édesgetheti. Ezt megakadályozták, mint tudjuk azért ez a 50-60-70-es évek generációjánál ez teljesen jelen volt, mert hogy a szakemberek bebizonyították, hogy ezek a gyerekek sérültek lesznek, hiányozni fog belőlük az ősbizalom. Nagyon meghatározó az, hogy az első pár napban ugye hova érkezik az a gyerek, hogyan fogadják, az, hogy milyen kapcsolata lesz az édesanyjával, ez későbbiek során meghatározza azt, hogy hogyan tudunk kapcsolódni párkapcsolatban, testvér kapcsolatban, tehát az összes kapcsolatomat meg fogja határozni a későbbiekben. Az is igaz, hogy a fogantatás pillanata nagyon nem mindegy. Most példákat szeretnék inkább felsorolni. Gondoljunk bele a fogantatás pillanatába, hogy van egy szerelmes pár, akinek a libidója magas, jelen van a szeretet a fogantatás pillanatában, nyugodtan idézőjelbe tevékenykedhetnek, tehát nyugodt körülmények között fogan meg az a baba. Nyilvánvaló, hogy teljesen más energetikával rendelkezik ez a pillanat. Vagy gondoljunk bele abba, amikor van egy házasság, vagy egy kapcsolat, amelyik tele van szorongással, akár anyagi gondok miatt, akár bizonytalansággal az egyik fél miatt, akár egy anyósra gondoljunk most, amelyik kopogtathat bármikor az ajtón, vagy például egy olyan együttlétre, amikor mondjuk egyik vagy akár mindkét fél alkohol hatása alatt van, tehát hogy ott is van valamennyire, vagy nincs ott.
Egy gyerek első környezete az édesanyja méhe, ahol hónapokon keresztül kapcsolatban vagyunk az anyával. Ez a kapcsolat nem csupán biológiai.
Igen, hiszen ugye az anya teste hordozza a megfogant petesejtet, de ma már tudjuk ezt is, hogy minden rezgésből van, tehát az atomnak is van egy kisebb része. Na most, ahogy az édesanyja érzi magát végig a fogantatástól a születésig, amilyen lelki állapota van, az teljesen természetes, hogy ez hat a fejlődő magzatra is. Tehát mindent átérez, minden érzelmet megérez, hogy ott van a köldökzsinór, amivel folyamatosan kapcsolatban van az anyával. De például, hogyha megint csak a szorongást veszem alapul, főleg egy elsőszülött gyereknél nagyon sok szorongás merülhet fel. Vajon milyen anya leszek? Vajon ugyanolyan csinos leszek-e, mint előtte, mert hogy láttam, hogy a szomszédnéni elhízott, miután szülte. Vajon fiút szülök-e, vagy lányt? Vajon van-e elvárás a családban, hogy az elsőszülött fiú legyen? Elég gyakori, főleg az apukák ugye fiút szeretnének elsőre, és ez egy szorongás tud lenni a várandós édesanyában.
Ugyanakkor a tágabb világ behatásai is elérik a magzatot az anya méhében töltött időszakban. Mire figyeljen az anya, hogy megóvja, szűrőszerepet vállaljon?
Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nemrégen olvastam újra Raffai Jenőnek a könyvét, amelyik a gyerek-anya kapcsolatról szól, és abban gyönyörűen leírja, hogy a háború alatt és közvetlenül utána a várandós anyák gyakran reagáltak elfojtott agresszióval a várandóságra. Ugye ez normális, hiszen a teljes létbizonytalanság közepette várni gyereket, nem ugyanaz, mint nyugalomban, és hogy ilyenkor tudatosan vagy tudatalatt elutasítja az anya magzatot, így az újszülött kiszolgáltatottnak, vagy a magzat kiszolgáltatottnak érzi magát, aminek a következménye az önbizalom hiány, vagy a szorongás, gondoljunk a John Lennon korosztályára, vagy generációjára, akik pontosan ennek az ellenkezőjét hirdették, tehát nem véletlen az, hogy akkor a hippi korszak következett. Mit tehet egy anya? Nehéz kérdés, én azt gondolom, hogy először is, hogyha megfogant egy gyerek bennem, akkor tudnom kell, hogy itt az ideje a gyerekvállalásra, hiszen hogyha nem fogant meg a gyerek, ugye többször találkozunk ilyennel, hogy akár évek a sor alatt nem fogant meg egy gyerek egy párkapcsolatban, az azt jelenti, hogy ott valamilyen gát van, szinte mondhatnám, hogy nagyon ritka a szervi gát, tehát szervi megbetegedés, sokkal inkább valamilyen stressz okozza, egy tudattalan stressz okozza ezt a helyzetet. Tehát, hogyha megfogant a baba bennem, az azt jelenti, hogy igen, képes vagyok anyának lenni. Most ezt így nagyon könnyű mondani, hogy tudatosítsam saját magamba, de ugye itt lépne életbe azok az asszonyi körök hiánya, amik meg tudják támogatni a nőt. Lehet az leányanya vagy asszony, a bölcsasszonyoknak a támogatása az, ami ilyenkor nagyon jól jöhetne, hiszen az élet szent, tehát ha megfogan egy élet, akkor annak létjogosultsága van. És még annyit szeretnék ide megjegyezni, hogy nagyon nehéz ugye az abortusz kérdése, hiszen az is érthető, hogyha valaki olyan élethelyzetben van, hogy ő úgy érzi, hogy nem tudja vállalni a gyereknek a kihordását. Nagyon sok nő rengeteg bűntudattal rendelkezik, ez családállítások során derül ki, hogy ez a bűntudat akár egy egész életen keresztül ott van. Gondoljunk csak a Ceausescu idején, amikor tilos volt az abortusz, ugye, és akkor azt mondták, én emlékszem a bölcsasszonyokra, hogy egy nő két dologban képes bármire, az egyik, hogy legyen gyereke, és a másik, hogy ne legyen gyereke. Nagyon sokszor elítéljük azokat a nőket, akik abortuszt hajtanak végre, vagy hajtatnak végre, de én azt gondolom, hogy ezzel az ítélkezéssel is nagyon csínyen kell bánni. Ettől függetlenül még mindig azt mondom, hogy az élet az egy szent dolog.
Szól az ének vége a télnek. Szól az ének vége a télnek. Szól az ének vége a télnek. Szól az ének, vége a télnek.
Natura Stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel ma arról beszélgetünk, hogy a születési körülményeink milyen hatással vannak, lehetnek a személyiségünk alakulására.
Nem vigyázz rád sem a pánt sem anyát, nem vigyáznak rád. Szól az ének, vége a télnek, nagy lány lettél
a fogantatás pillanatának fontos szerepéről volt szó. Hogy továbbfokozzuk a dolgot, Omram Ivanov bolgár származású francia filozófus és pedagógus szerint a gyermeknevelés még a fogantatás előtt elkezdődik. Sütő Anna Mária, mit gondol erről?
Nem tudom, hogy mire utal, de én egy vicces helyzetet látok, amikor van egy párkapcsolat, eldöntik, hogy szeretnének gyereket, és mielőtt a gyerek megszületik, eldöntik, hogy hogyan fogjuk ezt nevelni. Én el tudom mesélni a saját történetemet. Mielőtt a fiamat szültem volna, 20 évesen szültem, és én már eldöntöttem azt is, hogy hogyan fog kinézni, mi lesz belőle, és hogyan kell őt majd nevelni. Egyrészt biztos nem úgy, ahogy édesanyám engem nevelt, tehát hogy azt is mondhatnám, hogy egy dackorszakban éltem. Na de amikor megszületik a gyerek, az elmélet és a gyakorlat az két különböző dologgá válik. Talán arra utalhat még, hogy igen, van egy elképzelésünk arról, hogy milyen lehet anyának lenni, vagy milyen szeretnék lenni anyaként, vagy apaként. Hát az általában ez megdől, amikor megszületik a gyerek. Csak annyit az én példámhoz, hogy az évek során rájöttem, hogy édesanyám nem is nevelt olyan rosszul. Igen.
Ivanov azt mondja, hogy amikor a gyermek megszületik, már késő, ekkorra már minden elrendeltetett. Ugyanis az apa által adott mag, mint egy összefoglalása saját kvinteszenciájának, és mindazt, amit megélt és amit éppen megél, rögzül sejtjeink kromoszómáiba. Ugye tudjuk, hogy minden sejt memóriával rendelkezik. Ahogyan a földbe vetett mag magában hordozza a leendő fa vagy virág mienségét, úgy az apa által az anyának adott parányi sejt is már magában hordozza azt a tervezetet, amivé a gyermek valaha válni fog, vagyis a képességeit, adottságait, vagy éppen ellenkezőleg a hiányosságait és fogyatékosságait. Ami pedig az édesanyát illeti, a várandóság 9 hónapja alatt ő adja ennek a tervnek a megvalósításához szükséges építőanyagokat. A férfiaknak és a nőknek sohasem szabad megfeledkezniük arról, hogy leendő gyermekeik így vagy úgy, de az ő saját gondolkodásmódjukat, illetve életmódjukat tükrözik majd vissza, teszi hozzá.
Gyönyörű ez az idézet. Nagyon sok valóság tartalma van. Erről eszembe jut az epigenetika. Az a tudomány, amely tudományos válaszokat keres arra, ami genetikán túl van. Nyilvánvaló, hogy ami érkezik viselkedés formában, gondolkodás formából generációról generációra, az továbbadódik a születendő gyerek számára. De sose szabad elfelejteni, hogy minden a tanulással, illetve a felismeréssel és annak, tehát hogyha én felismerek magamban valamit, ami esetleg nem jó, vagy nem tetszik nekem, vagy gátol engem a saját életemben, akkor én azt felülírhatom.
Vannak nézetek, amik szerint még az apát érő hatások is kihatással vannak a magzatra. Hogyan lehetséges ez, hiszen a magzati időszakban az édesanyja és a baba játssza a főszerepet, mondhatnánk?
Igen, mondhatnánk, de hiszen tudjuk, hogy tulajdonképpen a fogantatásnál két létforma áldozza fel magát egy harmadikért. Tehát az apának az összes információ, ami létezik generációról generációra, az ugyanúgy átadódik. Az, hogy ugye hogy vannak a párkapcsolatban, hiszen az édesapa akár fizikálisan, akár nem, de valamilyen formában mindig jelen van, vagy akár az is egy információ, hogy nincs jelen. Ez befolyásolja az anyának az érzelmeit. Tehát közvetve is, közvetlenül is. Ugye nem mindegy, hogy amikor nő a pocak, Ugye minden nő szívét megmelengeti, amikor olyan képet látunk, hogy a férfi keze rajta van a nőnek a pocakján, mesél neki, vagy énekel neki.
Hogyan reagálhat a baba az őt ért külső hatásokra? Például azt olvastam valahol ebben a témában, hogy intenzívebb érzésminták akár testet is ölthetnek.
Igen, előfordul, mint ahogy az Ivanov említette, fogantatás pillanatától, vagy akár előtte, vagy akár a magzati korban fiút várnak a szülők, sőt, még nevük is van már hozzá, pedig nem tudják, hogy tényleg az lesz-e vagy sem. Ugye a magzat ezt érzi, tehát akármilyen furcsa, de a magzat hall, tehát hallja, hogy mi történik körülötte. Ezt is tudományosan bebizonyították. Ha mondjuk egy lány fogan, és nagyon fiúnak várják, akkor a későbbiek folyamán azon sem lehet csodálkozni, hogyha ez a lány nagyon fiús lesz. Ez megint csak az első szülötteknél szokott inkább gyakori lenni, de akkor is megtörténik, hogyha mondjuk az első szülött lány, akkor nyilván, hogy a második szülöttet tényleg fiúnak várják, és ugye azt gondoljuk, hogy nagyobb az esélye ennek. Ha a másodszülött is lány, de fiúnak várták, ő még fiúsabb lehet. Ez abban szokott megnyilvánulni, hogy ők azok, akik első tanulók, ők azok, akik nagy sportteljesítményekre képesek, tehát folyamatosan bizonyítanak, vagy pedig az is lehet, hogy nagyon fiúsan öltözködnek, vagy nagyon fiús a kinézetük.
Megfigyelésekkel alátámasztották azokat a hipotéziseket, hogy a nem várt babák kevesebb önbizalommal rendelkeznek tervezett társaiknál. Lassabban fejlődnek, nehezebben boldogulnak az életben, sérült az önértékelésük.
Igen, így hirtelen példát nem tudok rámondani, de bármi felülírható. Lehet, hogy egy babát nem várnak, de hogyha megszületik, bármikor változhat az anyának a hozzáállása, vagy a családnak a hozzáállása. Ugye milyen gyönyörű dolog, amikor egy törékeny életet a kezembe veszek, és felismerem azt, hogy ennek a gyereknek szüksége van arra, hogy én tápláljam. Például olyannal találkoztam, hogy aki nincs felkészülve az anyaságra, ez is megér egy témát, hogy ki az, aki fel van készülve, és ki az, aki nem. Nehezebben tud kapcsolódni a gyerekéhez, akkor, amikor az megszületik. Saját példámból tudom mondani, ugye, hogy én szerdán szültem, és a szülést magát egy sokként éltem meg, mert hogy nem igazán voltam felkészítve rá. Ugye ismerjük ezt a havonta egyszer bemegyünk az orvosi rendelőbe, megmérik a vérnyomást, elmondják, hogy mit egyél, mit ne egyél, és jól érzed magad, és már indulhat is. Tehát, hogy semmilyen lelki támogatást nem kaptam, ezért azt gondoltam, hogy a szülés az egy ilyen valami, amin tulajdonképpen gyorsan túl leszek, és az életem ugyanolyan lesz, mint előtte. Ezért én szerdán megszültem a fiamat, és legelőször, amikor azt éreztem, hogy valami közöm van a fiamhoz, az pénteken volt. Tehát nem alakult ki ez a kapcsolódás, ami például másképp történt, amikor később, jóval később a lányomat szültem. Ott az első pillanattól kezdve készen álltam erre, tehát teljes mértékben tudtam egyé válni, hogy így mondjam, még annak ellenére is, ugye, hogy külön váltunk az egy testből. De minden felül érható, talán ez a legfontosabb. Hadd mondjak még valamit, ugye én Budapesten élek, és sajnos nagyon sokszor találkozom ezzel a 35-40 éves nőtársaimmal, akik azt mondják 35-40 évesen, hogy még nincsenek felkészülve a szülésre. Ez engem nagyon-nagyon sokszor elgondolkodtatott, hogy mi lehet ennek az oka, hiszen ha megnézzük, ugye a természeti népek azt mondják, hogy amikor az első holdvér, amit mi menstruációnak vagy menzesznek hívunk, megérkezik, az azt jelenti, hogy a nő fel van készülve arra, hogy életet adjon. Persze ez a mi társadalmunkra annyira nem jellemző, hiszen 10-12 éves lányok is megértek erre, tehát hogy megjelenik a holdvér náluk, viszont a természeti népeknél folyamatában készítették föl, illetve készítik föl a női dolgokra, a születésre, tehát benne élnek, míg mi nem élünk benne. Kisebb közösségeknél szintén az megtörténik, ugye, hiszen egy faluban mindenki tudja, hogy a rózsika várandós összeülnek, az asszonyok beszélgetnek erről. Én így szültem, te úgy szültél. Ez sajnos a nagyvárosba elvesztődik, nincsenek kontaktusok a nők és nők között, ugye, és megint csak arra utalok, hogy mennyire fontosak a női közösségek, az, hogy egy női közösségben legyen olyan, aki még nem szült, illetve olyan, aki már bölcsasszony, akár nagymama korban van, tehát hogy a tapasztalásokat át tudjuk adni. Gyönyörű film a Vörös Sátor, ha ajánlhatom a hallgatóknak. Hey.
Natura Stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel ma arról beszélgetünk, hogy a születési körülményeink milyen hatással vannak, lehetnek a személyiségünk alakulására. A születés hatalmas változást hoz a magzat életébe, és ez a nagy változás fájdalommal is jár. Milyen későbbi élethelyzetekben köszönhet vissza ez a megtapasztalt fájdalom?
Nem hegyezném ki a fájdalmat a születésre. Ezt azért mondom, mert hogy ahhoz vagyunk, bocsánat, hogy ezt a szót használom idomítva, hogy a szülés az egy fájdalmas, nehéz beavatás. Én azt gondolom, hogy a beavatás szó kifejezetten a szülésre, vagy születésre, meg a halálra illik. A születés az az első beavatás, amit kapunk. Én azt gondolom, hogy a beavatás az mindig az élet és a teremtő által történik, tehát ezek az igazi nagy beavatások. Tehát a szülés nem kell feltétlenül fájdalmas és borzasztó nehéz legyen. Akkor történik ez, amikor biztosak vagyunk abban, hogy nehéz szülni, nem tudunk egyedül szülni, kell hozzá legalább egy orvos, egy bába, kórházi körülmények, kórházi eszközök, ugye gondoljunk itt a fémeszközökre. Viszont úgy tűnik, számomra is ugye ez egy új dolog volt évekkel ezelőtt, amikor felfedeztem, hogy vannak nők, akik orgazmikus szülést élnek meg, hogy lehet háborítatlan körülmények között szülni, amikor a fájdalom az egy másik fajta megélés, tehát van, aki teljesen fájdalom nélkül szül. A gyerek számára pedig nagyon fontos az, hogy hogyan születik meg. Egyrészt azt mondják, hogy amikor végigjön a szülőcsatornán, a meridian pontokat életre kelti, tehát akkor aktiválódnak a testben az energetikai pontok, az energetikai rendszer. Azon kívül, ahogy születik, tehát hogy hogyan tud megküzdeni életében először azért, hogy egy óriási változáson menjen keresztül. Aki könnyen születik, valószínű, hogy az életben is sokkal könnyebben veszi a változásokat. Tehát ugye kialakul egy minta arra, hogy A pontból a B pontba el kell jutnom, és ez hogyan történhet. A szorongó anya nehezebben szülhet. Nagyon sok téma, ami szorongáshoz vezethet, akitől tanultam a dúlasságot, ő szokott nekem mesélni ilyen történeteket, hogy például egy olyan gondolat, hogy úristen, az orvosnak előtte vagy utána kell adni a pénzt, szülés előtt vagy után, megakaszthatja a szülés folyamatát. Ez nyilván a gyereket is érinti, ezért megint csak nagyon fontos az, hogy valamilyen formában háborítatlan legyen a szülés. Vagy például egy bába, vagy egy asszisztensnőnek a nem egészen megfelelő hozzászólása, rengeteg ilyen történetet mesélnek a nők, vagy például ugye azt mondják, hogy feküdjön, ne mászkáljon. A szülőnő érzi, hogy neki mi a jó, és itt lép be például a dúlák fontossága, vagy a hagyományban úgy hívtuk, hogy a támasztó asszonyok. Bernard Ilonának van egy gyönyörű könyve, ami a szülésről szól, az isteni folyamat. Összegyűjtötte a néphagyományban, hogy hogyan álltak a gyermekáldás bábaság kérdéséhez, és hogy miért fontosak ezek, igen, azért, mert hogy később a gyerek így fog viszonyulni nagyon sok mindenhez az életben, mint ahogy a szülést megélte. Például a császármetszés, ugye nagyon divatos sajnos. Ilyen példákkal találkozom, hogy ki vagyok írva szeptember 10-ére, de az orvos el fog menni a tengerpartra, ezért azt mondta nekem, hogy menjek be szeptember 1-én, és megindítjuk a szülést, mert ugye el kell utaznom. Vagy a ma nagyon divatos horoszkóp, ilyen is találkoztam, hogy én nem szeretném, hogy rák legyen, inkább szeretném, ha ikrek legyen, ezért beindítják a szülést az illető jegyhez képest. Sajnos igen. Tehát minden, ami természetellenes, minden, amivel belenyúlunk a szülésbe, az nem tesz jót sem az anyának, sem a gyereknek. Nyilvánvaló, hogy vannak kivételek, tehát vannak életmentő helyzetek, amikor vagy a babát, vagy az anyát kell menteni, és akkor azt gondolom, hogy ez teljesen rendben van.
A császármetszisnél maradva egy kicsit, az egészségügyi világszervezet ajánlása szerint az összes szülés 15%-ánál volna indokolt csupán, hogy császármetszéssel végződjék. Ezzel szemben egyre többen szülnek műtéti beavatkozással. Míg 1990-ben 10% körüli volt ez az arány, addig tavaly elérte majdnem 40-et. Sőt, vannak kórházak, ahol a szülések 60%-a végződik műtéti beavatkozással. Mit jelenthet a császármetszés egy újszülött számára? Ezzel a kérdéssel folytatjuk adásunkat jövő szerdán a második részben. Most ugyanis műsoridőnkre tekintettel megszakítjuk beszélgetésünket Sütő Anna Máriával. A téma jövő heti folytatásában többek között arról is szólunk, hogy hogyan semlegesíthetők a fogantatás, a magzati kor és a születés környékéről származó problémák. De szó lesz a mesterségesen beindított, valamint a háborítatlan szülés folyamatáról is. Tartsanak velünk jövő szerdán is.
Nyújtom a kezem, kicsi vagyok és nagy a világ, ez az egyetlen ismeretem.
Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez érkezve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Paja beadalait hallgattuk, a hátralevő időben pedig Daniel Waple zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!